happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok, hogy velem együtt, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy ő a dicsőségnek a királya, aki meghalt a bűneinkért, de föltámadott a megigazulásunkért, és fölment az Atyához, az Atyának a jobbján foglal helyet, és ott az Atyánál, mint Melkizedek rendje szerinti főpap, közben jár mindannyiunkért. Ezért nincsen már semmi károsztatásunk, mert Krisztus Jézusban vagyunk, nem test szerint járunk, hanem szellem szerint, mert a názáreti Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye megszabadított a bűnnek az uralma alól. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus az élő Istenek a fia, a királyok királya, uraknak az ura, aki megítélte a világnak a fejedelmét, és lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadal menetbe mutogatta őket. És hiszem, hogy az Atya fölmagasztalta őt, és olyan névvel ajándékozta meg, amely névre meghajol minden térd, és minden nyelv vallja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És hiszem, hogy ebben a névben teljhatalom van, ennek a névnek ereje van, és ennek a névre engedelmeskednek gonosz szellemek, démonok, és meg van írva, álljatok ellen ez ördögnek, és elfut az tőletek, és az Úr Jézus nevében lerombolom az ellenség minden munkáját, kárhoztatását, vádlását, mert a názáreti Jézus Krisztus bűnbocsánatot szerzett számomra, és Jézus Krisztushoz tartozó ember vagyok, mert az Isten a názáreti Jézus Krisztus igazságát ingyen, kegyelemből, hitáltal nekem is tulajdonította, amit elfogadtam, őrzöm, hiszek benne, hogy nem bűnös emberként, hanem megigazított emberként állok az élő Isten jelenlétébe, akit magasztalok, dicsérem őt lelkemmel, szellememmel, testemmel, cselekedeteimmel a názáreti Jézus nevében. Amen. Így legyen, ahogy ezt megvallottuk mindegyikünk életében.
Krónikák második könyve, 21. rész. Azután meghalt Jósafát, akárcsak ősei, és Dávid városában temették el ősei mellé. Utána fia, Jórám lett a király Júdában. Jórám testvérei ezek voltak. Azarjá, Jehiel, Zekarjáhu, Azarjáhu, Mikael és Sefatjáhu. Ők voltak Jósafátnak, Júda királyának fiai, akiknek apjuk rengeteg ajándékot adott. Sok ezüstöt, aranyat, kincseket és Júda megerősített városait, ott helyezte el őket. A királyi hatalmat azonban Jórámnak, elsőszülött fiának adta. Amikor Jórám apja után trónra lépett, megerősítette a király hatalmát. Ezután összes testvérét meggyilkoltatta, és még néhány izraeli vezetőt is. Jórám 32 éves korában kezdte meg 8 évig tartó uralkodását Jeruzsálemben. Izrael királyainak útján járt, akárcsak Achab király és annak családja. Ugyanis Jórám Achab leányát vette feleségül, és azt tette, ami az örökkévaló szerint gonoszság volt. Az örökkévaló mégsem pusztította ki Dávid családját, mert szövetséget kötött Dáviddal, és megígérte neki, hogy családjában a mécses világossága soha ki nem alszik. Jórám idejében Edom népe fellázadt Júda uralma ellen, és elszakadt tőle. Ezután Edomban királyt választottak maguknak. Jórám a seregével, vezéreivel és harci szekereivel ekkor átkelt a Jordánon, de az edomiak körülvették. Jórám azonban éjjel kitört a gyűrűből, és hazatért. Ekkor szakadtak el Júdától az edomiak, és ez így van mind a mai napig. Ugyanekkor lázadt fel Libna is Jórám uralma ellen, és el is szakadt tőle. Mindez azért történt, mert Jórám elfordult az örökkévalótól, ősei istenétől. Magaslatokat épített Júda hegyein a báványok tiszteletére, és elcsábította Jeruzsálem és Júda lakosait, hogy az örökkévaló helyett ezeket a báványokat imádják. Illés próféta írott üzenetet küldött Jórámnak.
Ezt mondja az örökkévaló, ősapádnak, Dávidnak istene. Mivel nem követted apádnak, Jósafátnak példáját, sem Ászának, Júda királyának útját, hanem Izrael királyainak útján jártál, és szellemi házasságtörésbe vezetted Júda és Jeruzsálem lakosait, ahogyan Akháb családja is tette, s azon fölül meggyilkoltad testvéreidet, apád háza népét, akik jobbak voltak nálad. Azért az örökkévaló súlyos csapással sújtja népedet, gyermekeidet, feleségeidet és minden birtokodat. Téged pedig olyan bélbetegséggel ver meg, amely egyre súlyosabb lesz. Napról napra kiomlanak belső részeid.
Azután az örökkévaló Jórám ellen haragra ingerelte a filiszteusokat és az arabokat, akik Etiópia mellett laktak. Ezek együttes erővel Júda ellen támadtak, betörtek az országba, és minden kincset elvittek, amit csak Jórám királyi palotájában találtak, még fiait és feleségeit is. Nem is maradt Jórámnak senkie, csak a legkisebbik fia, Jóáház, más néven Ahazjá. Ezután az örökkévaló megverte Jórámot gyógyíthatatlan bélbetegséggel, amely 2 évig tartott. Ez alatt napról napra szenvedett, míg végül belső részei kiomlottak, és nagy kínok között meghalt. Népe nem égetett tiszteletére jó illatú füstölőszereket, mint ahogy a királyok halálakor szoktak. Jórám 32 éves volt, amikor Jeruzsálemben uralkodni kezdett, és 8 évig volt király. Amikor meghalt, senki sem gyászolta, és bár a Dávid városában temették el, de nem a királyok sírkamrájába.
22. rész. Jeruzsálem népe Jórám után a legkisebb fiát, Ahazját, más néven Jóáház tette királlyá Júdában. Ugyanis Jórám többi fiát megölte az arabló csapat, amely az arabokkal együtt betört Júdába. Így került trónra 22 éves korában Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia, és 1 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Ataljának hívták, aki Omri unokája volt. Ahazjá is Akháb családjának útját követte, mert az anyja tanácsára hallgatott, aki gonoszra vezette. Ezért Ahazjá is olyan dolgokat tett, amelyek az örökkévaló szerint gonoszok voltak, akárcsak Akháb és annak családja. Ugyanis miután Jórám meghalt, ezek a rokonai voltak Ahazjá tanácsadói, akik végül is vesztét okozták. Ahazjá azonban mégis az ő tanácsaikat követte, és így csatlakozott Jórámhoz, Akháb fiához, Izrael királyához. Együtt vonultak fel hazáél Arám királya ellen Rámót Gileádba. Ott azonban a csatában az arámiak megsebesítették Jórámot, aki visszatért Jezreelbe, hogy a sebe meggyógyuljon. Ezután Ahazjá, Jórám fia, Júda királya elment Jezreelbe, hogy meglátogassa a beteg Jórámot, Akháb fiát. Azonban Isten akaratából ez lett Ahazjá veszte. Ugyanis éppen akkor jött oda Jéhu, Nimsi fia, akit az örökkévaló azzal bízott meg, és fel is kent, hogy pusztítsa ki Akháb egész háza népét. Ahazjá Jórámmal együtt kiment Jéhu elé. Amikor pedig Jéhu végrehajtotta az ítéletet Akháb házán, találkozott a Júdából jött fejedelmekkel, Ahazjá testvéreinek fiaival, akik Ahazjá kíséretét alkották, és őket is megölte. Ahazjá elmenekült, és megpróbált elrejtőzni Jéhu elől Samária városában. Jéhu azonban kereste, az emberei meg is találták, és eléje vezették. Akkor Jéhu megölte Ahazját, és megparancsolta, hogy temessék el. Azt mondták Ahazjáról, mégiscsak unokája volt Jósafátnak, aki teljes szívvel kereste és követte az örökkévalót. Így hát Ahazjá családjából senki sem maradt, aki képes lett volna az uralkodásra. Amikor Ahazjá anyja, Atalja látta, hogy fia meghalt, elhatározta, hogy Júda királyi családjának minden tagját megöleti. Majdnem teljesen véghez is vitte a tervét, de Ahazjá egyik fiát, a csecsemő Jóást, a király leánya, Jósabat megmentette. Titokban kilopta a kis Jóás testvérei közül, amikor azokat megölték, és dajkájával együtt elrejtette az egyik hálószobában. Így mentette meg Jóást a saját nagyanyja, Atalja elő Jósabat, Jórám király leánya, Ahazjá húga, Jójádá főpap felesége. Ezért nem sikerült Ataljának Jóást is megöletnie.
Jóást 6 évig az örökkévaló templomában rejtegették. A tényleges uralmat ez alatt Atalja gyakorolta.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
A názáreti Jézus Krisztus a föltámadása után a mennybe ment, és mennyben, amint főpap, elfoglalta helyét az atyának a jobbján, és a kérdés az, hogy akkor hogyan működik, hogyan építi a mennyben lakozó Jézus Krisztus az egyházat. Erre nyilvánvalóan sokan tudjátok a választ, hogy pontosan emiatt árasztotta ki Úr az Atya és a Fiú egyaránt a Szent Szellemet, hogy a Szent Szellem által hajtsa végre a názáreti Jézus Krisztus az egyháznak a feje, az egyháznak az építését, fejlődését és növekedését. Éppen ezért, ha nincs Szentlélek, akkor nincs egy helyen ott igazából az egyház, mert ahogy látjátok a 13. fejezetben, hogy a Szentlélek az, amely formája, ami az egyes tagokat Krisztus testének formája, és ilyen módon minden egyes hívő a testnek a tagjaivá válik. És egyértelműen, hogy itt a Szentlélekre teszi a hangsúlyt, hogy Krisztus teste tehát egy spirituális test, és ennek a testnek az élő képességét az Isten szelleme biztosítja. Nyilvánvalóan megvan a názáreti Jézus vérének a szerepe is, amely által a kihívott embereket kiváltja és megszabadítja a világtól, és elválasztja a világtól, de ezután történik a néppé válásnak a folyamata, vagyis a testnek a kialakulása, illetve a testbe való beépülés.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
6 nappal a balesetet követően, amikor az égési sérülések miatt még mindig nem lehetett Florence-t megoperálni, a gyülekezet 1 napos böjtöt hirdetett. Vasárnap éjféltől kezdve sem ételt, sem vizet nem fogyasztottak a közösség tagjai. Hétfőn este 7-kor, amikor még tartott a böjt, a gyülekezet 1 akarattal összegyűlt, ahogy az apostolok cselekedetei 2:1-ben olvassuk, az újonnan elkészült épületben a Goodrich körúton, Los Angeles keleti felében, hogy befejezzék a 24 órás virasztást Florence gyógyulásáért. Egyedül csak én nem voltam velük. Aznap éjjel ugyanis különleges küldetésem volt a Downey-tól 8 kilométerre fekvő Maywood városába. Akkor már hónapok óta hallottunk egy bizonyos Charles Price nevű férfiról. Dr. Price néhány évvel korábban egy nagy lélekszámú kongregacionalista gyülekezet pásztora volt a kaliforniai Lodiban, egy ultramodern lelkész, egy ultramodern gyülekezet élén, ami még tekepályával is dicsekedhetett. Ám egyszer Amy Semple McPherson evangélista ellátogatott a szóban forgó vidékre. Dr. Price jegyzetfüzettel és ceruzával felfegyverkezve ment McPherson kisasszony sátoros összejövetelére, hogy saját gyülekezete védelme érdekében lejegyzetelje mindazt a sok buta pünkösdi tanítást, ami az evangélista hölgyből ömlik majd. Az Isten tisztelet felénél azonban a füzet és a ceruza visszakerült a zsebébe, és Dr. Price térdre borulva, könnyes arccal és felemelt kézzel egy ismeretlen nyelven dicsérte Istent. Attól az estétől kezdve Charles Price szolgálata gyökeresen megváltozott. Új üzenete, ahogyan ő nevezte, a teljes evangélium lett, ami alatt azt értette, hogy ezen túl az új szövetség egyetlen részét sem hagyja ki a prédikációból. Ismertségét főként annak köszönhette, hogy kitartott amellett, hogy a Bibliában lejegyzett gyógyulások mindenkor részét kell, hogy képezzék a gyülekezetek mindennapi megtapasztalásainak. És most ez a Dr. Price a közeli Maywoodban tartott sátoros összejövetelt. A helyszínhez közeledve összeszorult a szívem. egy kilométeres körzetben mindenfelé autók parkoltak. És amikor végre megérkeztem az óriási sátorhoz, még a kinti gyepen felállított székek is mind foglaltak voltak. Dr. Price egy piros és fehér drapériával díszített, hatalmas emelvényről beszélt. Homokszőke hajú, középkorú férfi volt, keret nélküli szemüvegben, ami csillogott a fentről belógatott reflektorok fényétől. A prédikáció befejeztével minden gyógyulásra vágyót előre hívott, hogy imádkozzon értük. Az emberek százával özönlöttek a székek közti folyosókra. Ránéztem az órámra. Este 9 volt. Ma este még csak a közelébe se fogok jutni, gondoltam. Ám a tudat, hogy otthon a gyülekezet térdre borulva könyörög Istenhez, maradásra késztetett. A hosszú sorok lassan araszoltak előre. 10 óra, 10:30, 11. A rendezők megpróbálták befejezni az összejövetelt. Dr. Price örömmel imádkozik érted holnap este, mondták. Azzal Dr. Price magához vette Bibliáját és az üvegcse olajat, amit a betegek megkenésére használt. Uram! Kiáltottam. Megfordult, és az erős reflektorfénytől hunyorogva próbálta megtalálni, kiszólította. Kikerültem egy rendezőt, hogy oda jussak hozzá. Dr. Price! A nevem Demos Shakarian. A húgom autóbalesetet szenvedett, és a Downey kórház orvosai azt mondták, nem marad életben. Arra gondoltunk, felkeresem önt, hogy esetleg eljönne velem hozzá. Mondtam mindezt egy szuszra. Dr. Price behunyta a szemét, és láttam az arcán, mennyire fáradt. Így állt néhány másodpercig, majd hirtelen kinyitotta a szemét. Elmegyek veled, válaszolta. A lassan széledő tömegen keresztül előre siettem, hogy utat vágjak neki, és bosszankodtam, valahányszor megállította valaki. Dr. Price észrevette a türelmetlenségemet. Ne idegeskedj, fiam, csillapított. A húgod még ma éjjel meggyógyul. Rámeredtem. Hogyan mondhatja ezt ennyire biztosan? De hiszen, emlékeztettem magam, ő nem látta a röntgen felvételeket. Fogalma sincs róla, mennyire súlyos a helyzet. A kételkedés biztosan kiült az arcomra, mert amikor beindítottam a motort, így szólt. Hadd mondjam el, fiatalember, miért vagyok olyan biztos a húgod gyógyulásában? Azzal elmesélte, hogy évekkel korábban, egészen pontosan 1924-ben, röviddel a McPherson kisasszony összejövetelén átéltek után, Kanadán keresztül vitte az útja, amikor Ontario államban egy kisvárosba, Párizsba ért. Miközben keresztül hajtott a településen, egy furcsa késztetés kerítette hatalmába, és úgy érezte, jobbra kell fordulnia. Úgy is tett. Majd egy ellenállhatatlan kényszert érzett arra, hogy balra kanyarodjon. Isten szelleme így vezette végig a városon, míg nem egy metodista templomhoz ért. Úgy érezte, itt meg kell állnia. Anélkül, hogy tudta volna, miért teszi mindezt, becsengetett a templom szomszédságában lakó pásztorhoz, és bemutatkozott. Evangélista, mondta magáról, majd azon kapta magát, hogy azt kérdezi, tarthatna-e összejövetel sorozatot a pásztor gyülekezetében. Nagy meglepetésére a pásztor igent mondott. Az összejöveteleket látogató emberek közül egy mozgásképtelen fiatal nő ragadta meg leginkább Dr. Price figyelmét, akit a férje cipelt be minden este és egy párnára fektetett az első sorok egyik padjában.
Oh, happy day.
Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
Igeidő. A Hitrádió evangelizációs műsora az igéről, az igével.
Sziasztok, ahogy ígértem, itt is vagyunk az Igeidővel, vendégem pedig Tóth Géza, hídgyülekezete lelkésze, a Szent Pál Akadémia oktatója. Témánk pedig a kegyelem, azon belül is arról is fogunk, arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kell a gyakorlatban megélni a kegyelmet. Mi az a kegyelem? Kezdjük talán ezzel.
A kegyelem egy jó indulat megnyilvánulása, ajándéknak is szokták fordítani, és Isten részéről nyilvánul meg elsősorban úgy, ahogy a Biblia értelmezi, de természetesen a hétköznapi értelemben is használjuk ezt, hiszen jogi fogalom is, például, hogyha egy elkövető, egy bűnöző ítéletet kap, és kegyelmet szeretne nyerni, akkor van lehetősége arra, hogy a köztársasági elnökhöz forduljon kegyelemért, és a köztársasági elnöknek pedig jogköre, hatásköre, hogy kegyelmet adjon annak, aki ezt tőle kéri, és nyilván a köztársasági elnök is mérlegel ilyenkor, hogy a kegyelemmel az illető élne, vagy pedig azzal visszaélne. Tehát a kegyelem az az embert valamiből kiemeli. A bűnös állapotból fölhoz egy megigazult állapotba, de igaz embereknek is szüksége van kegyelemre. Mindenféleképpen egy olyan nem kiérdemelt plusz, aminek a hátterében semmi más nincsen, mint a kegyelmet gyakorlónak a jó indulata, jó szándéka, ami megnyilvánul a kegyelemnek a hogy mondjam, cél személye, célpontja felé.
Mindenkinek jár a kegyelem?
Hát alapvetően mindenkinek lehetősége van kegyelmet nyerni. De hogy az előző példánál maradjak, azt gondolom, hogy egy köztársasági elnök is akkor mérlegel, vagy annak alapján mérlegel egy elkövető esetében, egy bűnös esetében, aki, hogy látja-e az illetőben a szándékot, az elkötelezettséget arra vonatkozóan, hogy fölszámolja azt a magatartást, azt az életmódot, ami miatt az ítéletet kapta, ha például egy gyilkos kegyelemért fordul, akkor valami fajta ígéretet, garanciát kell adni arra, hogy ezzel a kegyelemmel nem fog visszaélni, és amikor a civil életbe visszakerül, akkor nem fogja újra elkövetni a gyilkosságot. Ugyanis, hogyha úgy kapnak kegyelmet például egy gyilkos, hogy nincs meg benne ez az eltökéltség, ez a szándék, nem várnák el tőle, hogy erre ígéretet tegyen, és ezekkel, ezzel a szándékával kapcsolatban, illetve hogy megváltozott azzal kapcsolatban valami fajta bizonyítékot és garanciát adjon, akkor utána a kegyelem gyakorló is felelős lenne a későbbiekben, hogyha az illető elkövetne valamit, és ez ugye ez már azt jelenteni, hogy aki a kegyelmet gyakorolta, az valamilyen mértékben bűrészessé válik. Tehát ugyanígy van ez Isten és az ember viszonylatában is, hogy Isten kész kegyelmet adni az embernek, de a kegyelem az azoknak a bűnösöknek jár, akik eltökéltek abban, hogy megváltoznak, ezért ugye most a klasszikus értelemben a legnagyobb kegyelmet akkor nyeri az ember, amikor átadja az életét Jézus Krisztusnak, amikor megtér, de ugye a megtérő imában is az ember nem csak a hitét vallja meg, nem csak azt mondja, hogy hisz Jézus Krisztusban, az ő föltámadásában, abban, hogy helyettesítő áldozatot mutatott be a Golgotai kereszten, hanem a megtérő imába belefoglaljuk azt is, hogy az ember megbánja a bűneit, attól elfordul, odafordul Istenhez, és ígéretet tesz arra, hogy Istent fogja követni. Amikor Isten látja azt, hogy egy ember ezen a területen következetes, a szándékai őszinték, akkor kegyelmet nyer. És sokszor lehet egyébként látni a megtérésnél is, hogy minél őszintébben adja át az ember az életét Istennek, és minél őszintébbek a szándékai, hogy a bűneit felszámolja, annál nagyobb kegyelem szabadul föl az életén. Hát ez alatt azt értem, hogy sokszor látszik az embereken, hogy megkönnyebbülnek, megérinti őket Isten. Nyilván ez a kegyelemnek egyfajta manifestációja, hogy egyből érzi az ember, hogy más állapotba került, meg vannak bocsájtva a bűnei.
Hogyan tud megnyilvánulni az emberek életébe a kegyelem? Honnan tudjuk, hogy hát bizony ő kegyelmet, mert egy kegyelem van az életén?
Hát az előbbi példát említve, hogy a 32. Zsoltár jut az embernek az eszébe, amikor azt mondja Dávid, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében családság nincsen. Tehát egyből kap az ember egy visszaigazolást arra vonatkozóan, hogy meg lett hallgatva az imája, el lett törölve a vétke, meg lett bocsájtva a bűne. Ha keresztényként vétkezik az ember, és utána megvallja a bűneit, akkor is nagyon sokszor érzi a szellemében, kap egy békességet, egy bizonyosságot arra vonatkozóan, hogy a bűnei meg vannak bocsájtva, és hát minden esetben, amikor bűnbocsánatot nyer az ember, akkor kegyelmet nyer. Tehát ez a kettő, a kegyelem és a bűnbocsánat, ez össze van kapcsolva. A kegyelem az, amit az ember kap, és a bűnbocsánat az, amiben a kegyelem megnyilvánul, és ennek gyakran vannak ilyen külső megnyilvánulásai is, ami hat az emberek érzelmére, fölszabadultságot él át az ember, örömet él át az ember. Tehát ezért ez a boldog kifejezés, amit a 32. Zsoltár mond, ez egyáltalán nem túlzás, valóságosan boldogságként élheti meg az ember, hogy Isten nem talál benne csalárdságot, hogy nincs a lelkében csalárdság. Ilyenkor azt szokták mondani az emberek, hogy úgy érzik, hogy megtisztultak, nagyon sokan arról számoltak be, hogy megkönnyebbültek, mintha mázsás súlyok kerültek volna le róluk. A kegyelem állapotában érzik meg sokszor magukat, a súlyokat is, amelyeket előtte nem éreztek, de ahogy a kegyelem megnyilvánul rajtuk, egyrészt előtte érzik magukat a súlyokat, és aztán utána pedig azt élik át, hogy ezek a súlyok lementek róluk. De ez csak a bűnbocsánat esetében van, azért a kegyelemnél sokkal sokrétűbb, és az igaz embereknek is szüksége van a kegyelemre, tehát minden tulajdonképpen az ember életében, hívő embernek az életében kegyelem által működik, tehát a kegyelem úgy is megnyilvánul, hogy valahogy összedolgozik minden a hívő számára, hogy a Róma beliekhez írt levél 8. részében olvassuk, hogy akik Isten szeretik, akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, másik fordítás szerint minden összedolgozik a számukra, ez is egyfajta megnyilvánulása a kegyelemnek.
Ugye Noéról is azt mondja az ige, hogy kegyelmet talált az Úr előtt. Hogy képes egy ember Isten előtt kegyelmet találni? Egyáltalán miért osztja meg Isten a kegyelmét az emberekkel? Ugye tudjuk azért, hogy ezt nem tudjuk, és ugye te is említetted, hogy ezt nem lehet kiérdemelni, de mégis kell egy hajlandóság az emberbe arra, hogy megváltoztassa.
Ott egy konkrét dologról van szó, amikor azt olvassuk a 1 Mózes 6-ban, hogy Isten illetve hogy Noé kegyelmet talált az Úr előtt, akkor az arra vonatkozik, hogy megkímélte Noét és családját az özönvíztől, az okok között pedig az szerepel, hogy igaz, tökéletes, és hogy Noé Istennel járt. Tehát ő a lelkiismeret korszakában élt, és nyilván az lelkiismeretének folyamatosan engedelmeskedett, engedte, hogy a lelkiismereten keresztül Isten törvénye vezesse őt, mert bele volt írva az embernek a szívébe, és mivel Istennel járt, ezért Isten megkímélte őt az özönvíztől. Tehát mindig feltétel a kegyelem megnyilvánulásakor is, hogy ha már az ember a bűnbocsánatot átvette, akkor ezt a kegyelmet, akkor a kegyelemmel sáfárkodjon. Talán a 32. vagy 34. Zsoltár végén van az, hogy kegyelmet vett kegyelemért. Tehát a kegyelem az úgy tud megsokasodni az ember életén, hogy az ember a már meglévő kegyelmét megbecsüli, és azért hálás.
Itt fogjuk azonnal folytatni a beszélgetést egy szám után.
Ön a Hitrádió archívumát hallgatja.
Sziasztok, ahogy ígértem, itt is vagyunk, és folytatjuk az ige időt. A stúdióban itt velem szemben Tóth Géza, hídgyülekezete lelkésze, a Szent Pál Akadémia oktatója. Témánk pedig ugye a kegyelem és a kegyelemben való élés. Még maradjunk kicsit annál, hogy arról beszélgettünk az első blogban, hogy hogyan érdemelheti ki az ember a kegyelmet, mi alapján osztogatja Isten ezt. És ugye ma nagyon divatos nézet, hogy ez az a hiperkegyelemnek az elmélete. Ugye van is egy ilyen ige, hogy ahol sok a bűn, ott a kegyelem is ugye megsokasodik, megnövekszik. Hogyan kell ezt az igét helyesen értelmezni?
Hát először is a kérdés első részére vonatkozóan, tehát a kegyelmet nem lehet kiérdemelni, mert attól kegyelem. Tulajdonképpen a kegyelem azt is jelenti, hogy nem csak, hogy nem érdemeljük ki, hanem az érdemeinkkel szemben kapjuk, vagy az érdemtelenségünk ellenére kapjuk a kegyelmet. Ezért ez mindig egy Istentől kezdeményezett kegy, jó indulat az ember felé, ami megnyilvánul. Az első dolog tehát az az, hogy az ember kap kegyelmet arra, hogy az Úrnak átadja az életét, mert senki nem jöhet az Atyához, illetve Jézus Krisztushoz csak az, akit az Atya vonz. de utána a kegyelem, tehát ahogy említettem az első blokkban, növelhető azáltal, hogy az ember megbecsüli a már meglévő kegyelmét, és soha nem is próbálkozik azzal, hogy cselekedetekkel érdemelje ki a további kegyelmet, hanem mindig megmarad abban a meggyőződésében, hogy mindent, amit kapott, azt Istennek köszönhet. Talán a Lukács evangéliumában mondja Jézus, hogy ha mindent megtettetek, amit a ti uratok parancsolt nektek, akkor mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk. És azt is az ember azért tudja megtenni, mert Isten kegyelmes, ad életet. Hát ha mindent Istentől kapunk, életerőt, energiát, tehetséget, a velünk született képességeket, akkor Isten előtt nem tudunk dicsekedni, ő előtte nem tudunk úgy megállni, hogy bármit föl tudnánk mutatni, amire azt hivatkozásként tekinthetnénk és kérhetnénk Istentől, hogy mivel mi ezt tettük, ezért ő tegye ezt meg. Tehát ő előtte nincsen ilyen alkú helyzetünk, alkú pozíciónk. De ahogy előbb említettem, a kegyelem az azoknak az embereknek jár, akik meg akarnak változni. Tehát akik a kegyelmet arra akarják felhasználni, hogy szentek legyenek, hogy Isten előtt elfogadottak legyenek. Akik ezt a szándékot feladják, azoknak nincs kegyelem. Ezért akik a kegyelmet arra akarják használni, és azzal érvelnek, hogy az olyan nagy, Istennek a kegyelme olyan nagy, hogy az embert a bűnös állapota ellenére szereti, de ez alatt azt értik, hogy akkor is szereti az embert Isten a bűnös állapotában, hogyha az ember nem akar megváltozni, ez már így téves, tehát ez már hazugság. És az, hogy amikor megnövekszik a bűn, ott a kegyelem is annál inkább bővölködik, ez különösen az utolsó időkben nagyon fontos kijelentés a utolsó idők egyháza számára, hiszen látjuk azt, hogy a bűn halad a beteljesedése felé, és az emberiség egyre rosszabb szellemi és erkölcsi állapotba kerül, de ebből meríthetünk, ebből az ígéretből meríthetünk reményt arra vonatkozóan, hogy Isten kegyelmet ad, de nem a bűnre, hanem az egyházban annál nagyobb kegyelmet ad, hogy az utolsó időknek az egyháza még abban a nagyon bűnös sárban, fertőben is képes legyen szentként, egy férje számára felékesített mennyasszonyként megjelenni az Úr előtt. Tehát miközben növekszik a világban a bűn, a közben a kegyelem növekedik az egyházban, hogy az egyháznak a tagjai távol tudják tartani maguktól a világot, és ne keveredjenek bele újra a világba. Tehát ez egy teljesen antikrisztusi értelmezés, amikor a kegyelmet arra akarják hivatkozásként használni, hogy ezzel Isten mint egy legitimizálja a bűnt. Azok az emberek, akik ezt gondolják, azok nem kevesebbet állítanak, mint hogy a názareti Jézus Krisztusnak a megváltása, keresztáldozata és feltámadása egyetlen egy dolgot szolgált, egyetlen egy célja volt, hogy utána Isten már meg tudjon bocsájtani a bűnös embereknek úgy, hogy nem kell azoknak az embereknek megtérni. Hát akkor tulajdonképpen semmi nem történt a világban. Előtte a bűnös emberek azok kegyelem nélkül követhettek el bűnöket, most pedig azóta elvileg kegyelem alapján vagy kegyelem által követhetnek el bűnöket. Az emberi természetet ismerve ez a teológia az embereket inkább szemtelenné teszi. Tehát valószínűleg akik ezen az elven állnak, azok még gonoszabbakká válnak, mint azok az emberek, abszolút, akik megváltatlanok, akik nem ismerik az Urat, mert azokban az emberekben működik a lelki ismeret. Viszont a hiperkegyelemnek ez a fajta túldimenzionálása, ez pontosan a még működő lelki ismeretet is elhallgattatja, és olaj a tűzre, tulajdonképpen felmentést ad az embernek arról, hogy továbbra is erkölcstelen életet éljen. Én számomra nagyon emlékezetes az, amikor megtértem, és fél éves keresztény lehettem, amikor a Héven mentem, és láttam ott egy embert, egy idős urat, aki azóta se láttam ilyet soha, és ez már azért nem most volt, hanem ez a 90-es évek eleje, és azt láttam, hogy ez az idős úr szexújságot olvas a Héven. És még csak nem is rejtve, hanem lapozgatta ott nyíltan, és hát nem bírtam megállni, hogy ne menjek oda hozzá, és ne mondjam neki azt, hogy ez nagyon helytelen dolog, amit tesz, mert hát hiszen ez erkölcstelen, és Erre nekem azt mondta, és hát Jézus Krisztusra hivatkoztam, nyilván elmondtam, hogy én megtértem, és ezért, és mivel lát, hogy Jézus Krisztusra hivatkozok, ezért egy bibliai idézettel válaszolt, és azt mondta, hogy de hát mi a probléma? Hát meg van írva, hogy mindent megpróbáljatok. Hát ezen én nagyon megdöbbentem, hogy létezik ez.
Fiatal keresztényként.
Hogy ezzel szembesültem, hogy valaki bibliai idézettel válaszol egy idős úr, hogy mindent megpróbáljatok. Persze ugyanabban már ismertem annyira az igét, hogy tudtam idézni, citálni a következő sorokat, hogy de hát mondtam neki, hogy de hát az is megvan írva, hogy mindentől, ami viszont gonosznak látszik, attól őrizkedjetek, tehát őnek inkább ezen az igén kellene állnia, hogy itt lapozgatja ezt a szexuálságot, de aztán utána Békás megyerre leszállt a hévről, és nem tudtuk folytatni az eszmecserét. Na most ez az eset engem arról győzött meg, hogy itt van egy ember, aki a lelkiismerete megszólal, mert biztos, hogy megszólalt benne, és hogy ezt nem kellene csinálni, de talált a Bibliában egy olyan igazságot, amit hát nagyon sajátos módon, mondanám visszaélve annak az igazságnak az igazság tartalmával, arra használta föl, hogy olyan dolgot tegyen, amit egyébként más nem tett. Tehát azon a héven én azt gondolom, hogy a többség, aki ott utazott, azok vallástalanok voltak, materialisták voltak. Materialista embernek ez nem jutott eszébe, hogy egy nyilvános helyen ilyet csináljon.
Én gyakorlatilag megnyugtatta lelkiismeretét.
Abszolút. Tehát a hitelkegyelem teológiájában ez a nagy csapda, hogy az emberek még rosszabb állapotba kerülhetnek e vallásos megcsaltatás eredményeképpen, vagy öncsalás eredményeképpen, mint a vallástalan emberek.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Sziasztok! Itt is vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Tóth Gézával, a hídgyülekezeten lelkészével, témánk pedig ugye a kegyelem, és hogy hogyan tudunk a gyakorlatban kegyelemben élni, kegyelemből élni, erre is ki fogunk majd térni. Kezdjük azzal ezt a megszólalást, hogy a Hóseás proféta beszél arról, hogy vessünk magunknak igazságot és arassunk kegyelem szerint. Mire vonatkozik pontosan ez az ige?
Hát ugye ott a folytatásban arról van szó, hogy új ugart kell szántani, tehát ez is a megtérésre vonatkozik, hogy amikor az ember eltökéli magát, hogy igazságban fog járni, megtér, a szívét meghasogatja, felszántja, elkötelezi magát, amikor ezt az akarati döntést meghozza, akkor szabadul fel az embernek az életében a kegyelem. Viszont itt a kegyelem az azt jelenti, hogy Isten ezt annyira respektálja, ezt a lépést, ezt az elkötelezettséget, hogy mindig sokkal többet ad, mint amennyire az ember érdemesülne e döntés alapján. Ezért Isten mindig übereli azokat a lépéseket, amiket az ember tesz, amikor újra és újra elkötelezi magát. Én azt gondolom, hogy aki hívő és került már olyan helyzetbe, hogy szüksége volt megújulásra, vagy az első szeretetet elhagyta, vagy leállt az ima élete, és elhatározta magát, hogy újraindítja, kegyelemi ajándékot felgerjeszti önmagában, újra elkötelezi magát, azoknak mind van olyan élményük, hogy utána kapnak Istentől egy olyan visszaigazolást, amiből látják azt, hogy Isten sokkal többet ad ilyenkor, mint amire az ember esetleg számíthatna. Tehát a kegyelem az is, hogy az ember valamire úgymond érdemesülne talán, de Isten nem csak annyit ad, mint amire az ember érdemesül. Tehát ő nem patika mérlegen számítja ki, hogy kinek mennyit adjon egy helyen. Azt mondja Isten igéje, hogy ő neki a szemei itt vannak a földön, keresi a lehetőséget arra, hogy kiárassza a kegyelmét, de azokra az emberekre akarja kiárasztani a kegyelmét, akik őt félik, akik őt keresik, mint Noé, aki Istennel járt, aki igaz ember volt. És egy másik helyen a Zsoltárok mondja azt, és kifogásolja azt, hogy az embereknek az a nagy problémájuk, hogy nem akarnak megváltozni. Tehát ha a bűnöket kategorizálni kellene, nyilván vannak azért súlyosabb és kevéssé súlyosabb bűnök, de talán az egyik legkiemelkedőbb bűn az az, amikor az ember nem akar megváltozni. Ez a megáltalkodottságnak az állapota. Erre nem jön kegyelem. Amikor az ember csetlik, botlik, tévelyeg, még akkor sem hagyja el a kegyelem. Látszik, hogy a tékozló fiú is elment az atyai háztól, eltékozolt mindent, mindent elvesztett, de mégsem hagyta el a kegyelem. Tehát ilyen állapotok vannak, az embereknek a sorsában, életében, hát maga az, hogy megtérhettünk, az is már egy kegyelem volt, hogy hallhattuk az evangéliumot, és arra pozitív választ adhattunk, de ha elutasítottuk volna, távol legyen, akkor a kegyelem azért nem maradt volna velünk egész életünk során, mert a kegyelemnek az a feladata, hogy az emberi szívet felkészítse az Istennel való találkozásra, ha pedig ez megtörtént, akkor pedig az a feladata, hogy tovább vigye ezen az úton, és ezért mondja azt az Isten igéje, hogy kegyelemből tartatunk meg. De, és ez nagyon fontos a meghatározásnál, a definíciónál, hogy kegyelemből tartatunk meg hitáltal. Tehát hitáltal tartatik meg az ember a kegyelemből. Ez tehát azt jelenti, hogy amikor jön az Istennek a kegyelme, akkor az embernek erre válaszolni kell, mert a hit az mindig reakció, a hit az mindig válasz, és amikor erre az ember pozitívan reagál, tehát a kegyelmet hittel fogadja, akkor ez a kegyelem működik az embernek az életében.
Ugye ez azért nagyon súlyos, amit mondasz, csak így felvetődött bennem, mert hogyha valóban tényleg még a tévejgésnél is ott van a kegyelem, hogyha az ember küzd, csetlik, botlik, ott van a kegyelem, de például azoknál a keresztényeknél, akik egyszer megtapasztalták Istennek a kegyelmét, megtértek akár őszintén, és aztán visszamennek a világba, és tudatosan követik el sokszor a bűnöket, és tudatosan élnek bűnbe, vagy akár tudatosan ártanak az egyháznak, akkor azt kijelenthetjük, hogy az ő életükön már nincs ott a kegyelem.
Ez soha nem lehet kijelenteni, mivel a kegyelemnek a tulajdonosa az Isten. Van olyan, hogy valakiről lemegy a kegyelem, és Isten kiszolgáltatja azoknak az erőknek, amiknek átadta magát az illető, de hogy ez kinél történik meg, és mikor, hogy ki meddig mehet el, erre nincsen egyáltalán recept. Tehát egészen szélsőséges példákat is látunk a Bibliába. Lásd Manasszénak a történetét, aki egy roppant rossz király volt, talán a legjobb, a legnegatívabb király volt, de mivel Dávidnak a leszármazottja volt, Ezékiásnak a fia volt, az apja jó király volt, ezért valamilyen generációs áldást és kegyelmet örökölt, hogy volt lehetősége visszatérni, pedig óriási nagy károkat okozott önmagának is, Júdának is, és nagyon komoly szerepe volt abba, hogy végül is Júda a babiloni fogságba került. Tehát ezért ezt nem lehet megmondani. Nem tudunk ilyen mércéket mi emberek fölállítani. Nem, Isten nagyon sok mindent lát az emberben, hogy ki mit miért csinál, hogy mik a motivumai, mik a szándékai. Nagyon jól tudja azt, hogy ki az, akit még vissza lehet egyáltalán téríteni. Ő a szíveket vizsgálja és a veséket vizsgálja. Én nekem meggyőződés sem, hogy egész addig a pontig, ameddig egy ember, és látja Isten, hogy egy ember eljuthat úgy, hogy még vissza tud térni, addig Isten lehetőséget ad neki arra, hogy visszatérjen, de ugyanígy Isten látja azt is, hogyha valaki eljut arra a pontra, hogy már nincs visszatérés, és akkor ebben az esetben sajnos ki van szolgáltatva olyan pusztító erőknek, amelyek felemésztik az életét, és végül a kárhozatba, a pokolba juttatják.
Mondhatjuk akkor, hogy Isten lényegi tulajdonság, és az elmondottak alapján Istennek óriási a kegyelme. De még egy érdekes kérdés, hogy ugyanakkor mi viszont sokkal hamarabb ugye elítéljük magunkat is, és ugye más embereket is, hogy hát ugye, amiről az előbb is beszéltünk, Manasszét említetted, hogy nekik már biztos nincs kegyelem. Miért van ez egyébként, hogy ennyire hajlamosak vagyunk a vádlásra, károsztatásra? Mi ennek az oka?
Hát elsősorban a vádló miatt, mert van vádló, aki vádolja és kárhoztatja azokat az embereket, akik kiesnek a kegyelemből, és ha már valaki bűnbe esett, akkor az ellenség mindent elkövet annak érdekében, hogy meggyőzze őt arról, hogy számára már nincs kegyelem, és felemészti az embereknek a hitét, mert amikor az emberek elkezdik vádolni saját magukat, akkor sokszor ez a külső vádlás nyilvánul meg rajtuk. Az ellenség, a vádló, az ördög olyan érzéseket akar beültetni az embernek a lelkébe, elméjébe, hogy ha már akarnál, akkor se bocsájtana meg neked Isten, ha már mindent elkövetnél, mindent megtennél annak érdekében, hogy megtérj, Isten már akkor se fordul vissza hozzád. Ezek a hangok nem Istentől vannak. Amíg az emberben van szándék arra, hogy megváltozzon, hogy jobbá legyen, addig az azt jelenti, hogy Istennek a kegyelme rajta van az embernek az életén. Amikor lemegy ez a kegyelem az ember életéről, az abból látszik, hogy már nem akar az ember megtérni. Akkor már nincs lelkiismeret furdalása, hanem akkor már egy olyan pályán mozog, amit tulajdonképpen Isten kijelölt számára, vagy hagy a számára, mint például a fáraó. A fáraó is először megkeményítette a szívét, de átlépett egy olyan pontot, amikor azt mondta Isten, hogy jó, most már én keményítem meg a szívét, és ezért a fáraó egy negatív példává vált, és egy negatív szereplő lett a Bibliába, és egy idő után már nem tudott megtérni. De hogy ez a pont mikor jön el egy embernek az életébe, azt nem lehet tudni. De ezért tanácsolja a Biblia azt, hogy ma, ha az Isten szavát az ember hallja, és ha van a hallgatóink között olyan, aki most tévelyeg, akkor most dönts el, mert mivel nem lehet tudni, hogy ez a pont mikor következik be az ember életébe, amíg ez a lelkiismeret furdalás az emberben benne van, és ez a szándék benne van, addig ezt ki kell használni, soha nem mondja azt az ember, hogy jó, most még tévelyegek, holnap. Sajnos olyan történeteket is lehetett hallani, hogy voltak emberek, akik elhagyták az Urat, és amikor szóltak nekik, hogy térjenek meg, akkor mondták, hogy majd holnap, majd jövő héten, majd egy hónap múlva, és sajnos nem volt számukra lehetőség.
Ön a Hitrádió archívumát hallgatja.
Sziasztok, itt is vagyunk, jövünk az utolsó megszólalással, ugye Tóth Gézával, a hídgyülekezete lelkészével, a Szent Pál Akadémia oktatójával beszélgetünk, témánk pedig a kegyelem, kegyelemben való élés, hogy működik ez a gyakorlatban, nagyon sok mindenről beszéltünk, és itt a végén kezdjük talán azzal, hogy mi a kapcsolat a hit és a kegyelem között?
Hát ugye nem szabad kihagyni az egész rendszerből Istennek az igéjét. Amikor Isten kijelentette először Mózesnek, hogy ő kegyelmez, akinek kegyelmez, és könyörül, akin könyörül, akkor utána azt mondta neki, hogy álljon a kősziklára. Mózes azt szerette volna, hogyha Isten megmutatja neki a dicsőségét. Aztán az Úr meg is mutatta, hátulról megláthatta Mózes, és azt olvassuk a következő részben is, hogy Isten elmondta azt, hogy ő irgalmas és kegyelmes Isten, tehát kijelentette ez, de itt nagyon fontos a kősziklára való állás. A kegyelem a soha nem magától jön, hanem mindig az Isten igéje közvetíti, és az Isten igére kell az embernek hittel válaszolnia, és akkor az ígéret az életében hit által, a hit eredményeképpen megvalósul. Ezt nevezzük kegyelemnek. Ez a bűnös ember életében azt jelenti, hogy hallja az evangéliumot, elfogadja az evangéliumnak az igazságait, rááll ezekre az igazságokra, tehát hittel párosítja ezeket az igazságokat, és amikor a kősziklára rááll, amikor Isten igére rááll, akkor felszabadul a kegyelem az életében. Ha a gyógyulással kapcsolatos igazságot hall, és a gyógyulással kapcsolatos igazságra reagál, azt hittel párosítja, hittel elegyíti, és magára vonatkoztatja, akkor a kegyelem az a gyógyulásban jelenik meg az életében. Tehát a kegyelem az tulajdonképpen mindig az ígéretnek, az Isten igéjének a megnyilvánulása, az Isten igéje pedig úgy lép be az ember életébe, úgy valósul meg az ember életébe, hogy azelőtt az ember megnyitja magát, és hittel elfogadja, hittel reagál rá. Így lesz a hit által a kegyelem megtartó erő az ember életében.
Ugye más területeken is rábízzuk magunkat az Istennek a kegyelmére. Ugyanakkor mit gondolsz, hol van az a határ, ami nem lustaság, de az Istennek a kegyelmére bízzuk rá magunkat? Tehát mi az, amit nekünk meg kell tenni, és mi az, ami már az Úrnak a kegyelme? Például most csak egy nagyon bagatell, egyszerű dolog, hogy mondjuk fiataloknak vizsgai időszak van, de azért mégis úgy keresztényként bízunk Istennek a beavatkozásába, hogy pont azt a tételt húzzuk, pont jó kérdéseket tegyenek fel. érdemes ezzel foglalkozni, így imádkozni, hogy Uram, adj kegyelmet ahhoz, hogy, hogy jól sikerüljenek ezek a dolgok?
Hát, ha az ember megteszi a maga részét, akkor, ahogy szokták mondani, számíthat arra, hogy Isten is megteszi a maga részét. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a kegyelem az nem a lustaságra adott kegyelem, hanem nem azt akarja Isten legalizálni, hogy az ember kikerüli a tanulást, a tanulás helyett, a felkészülés helyett, vagy a munka helyett Istennek a jó indulatára számít, hanem az akkor nyilvánul meg, amikor az ember megteszi a maga feladatát, elvégzi a maga feladatát, de ha egy hívő mindent megtesz annak érdekében, hogy jól sikerüljön a vizsgája, akkor én azt gondolom, hogy számíthat Isten kegyelmére. Ad abszurdum, ebbe én még azt is beleértem, hogyha nincs elég ideje tanulni, de az okok, ami miatt nincs ideje tanulni, azok Isten előtt kedvesek, például Isten szolgálja valaki, hasznot hoz az Úrnak, és emiatt kevés ideje jut a tanulásra, én azt gondolom, hogy számíthat Istennek a kegyelmére, és gyakran azok hoznak jó döntést, akik az időbeosztásuknál a hasznosságot tekintik elsődleges szempontnak, tehát nem arra jön feltétlenül a kegyelem, hogy az ember sokat tanul, hanem ha az az elsődleges célja, akkor természetesen erre jön a kegyelem, de ha a tanulás miatt elhanyagol nagyon fontos isteni célokat, akkor az már inkább a saját erőben bízást jelenti. Tehát az embernek föl kell mindig állítani a saját életében egy olyan értékrendet, egy olyan viszonyítási rendet, a prioritásokat a feladatai között, amelyekben benne van egy látás, benne van az Istennek az igazságossága, például, hogy az ima életét hanyagolja el, az Úrral való kapcsolatát hanyagolja el, mert annyit tanul, akkor én azt gondolom, hogy biztos lehet szerencséje, de nagyobb kegyelemre számíthatnak azok, akik azt mondják, hogy ő nekik az Istennel való közösség az nem mehet a tanulásnak a rovására, hanem megpróbálnak e között egy egyensúlyt találni. De természetesen az se célra vezető, hogyha valaki azt mondja, hogy én most csak imádkozok, és nem tanulok, mert számítok Istennek a kegyelmére, hanem hát józanul kell ezeket a dolgokat arányosítani az ember életébe. De azt gondolom, hogy Isten ad bölcsességet ezen a területen, ha valaki ez erre kér.
Még így a gyakorlati dolgoknál maradva, mit tanácsolsz a hallgatóknak, hogyan kell szerinted kegyelemben élni?
Az Isten igéjével kell nagyon jó közösségbe lenni. Én még az ima élettel kapcsolatban is, ha össze kellene egy hasonlítást végezni, az Isten igének nagyobb elsőséget adnék, mint az ima életnek, mert ha az ember elhagyja az Istennek az igéjével való közösséget, akkor az ima élete is eltorzulhat. Viszont ha jó a kapcsolatunk az igével, az folyamatosan az ima életet is jó mederben tartja, és én ezt tekintem az egyik nagyon fontos feltételnek ahhoz, hogy az ember meg tudjon maradni kegyelemben. A másik elengedhetetlen feltétele pedig az, hogy a Szentlélekkel minőségi kapcsolatot ápoljon az ember, de ennek is szerintem feltétele az igével való jó kapcsolat, de nem elég az igével való jó kapcsolat, hiszen a Szent Szellem eleveníti meg. A Szent Szellem a kegyelemnek a szelleme, ő közvetíti az ember számára a kegyelmet. Tehát ha a Szentlélekkel az ember betöltekezik, ha a Szent Szellemmel együttműködik az ember, a Szent Szellem vezetése szerint jár, akkor folyamatosan kegyelembe jár. Tehát én nem arra bátorítanám a hallgatókat, hogy arra fókuszáljanak, arra figyeljenek, hogy a kegyelemben maradjanak meg, hanem abban, hogy az igazságban maradjanak meg, a Szent Szellem vezetésében maradjanak meg, és ha megmaradnak az igazságban és a Szent Szellem vezetésében, akkor automatikusan megmaradnak a kegyelemben is.
És így zárásként még egy igét, szerinted hogyan érdemes ezt értelmezni, hogy a Róma 11.6-ban található, hogy mit jelent pontosan ez, hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem.
a szöveg összefüggésből, ugye ott a törvény és a kegyelemnek az összehasonlításáról van szó, és a cselekedet az a törvény cselekedeteire vonatkozó cselekedet. Nyilván nagyon fontos, hogy a kegyelem is cselekedeteken keresztül működik, de a kegyelem a hit cselekedetein keresztül működik, amiről Jakab beszél, különbség van a hit cselekedetei és a törvény cselekedetei között. A kegyelem működéséhez nagyon fontosak a cselekedetek, a hitnek a lépései, a hitnek a cselekedetei. Ha az ember betűnek engedelmeskedik, betű szerint értelmezi a törvényt, és a törvényt nem az új szövetségnek a keretein belül, nem újjászületés alapján, nem a názareti Jézus Krisztusnak a vérének az elfogadása által fogadja el, illetve közelíti meg, akkor nem tud megigazulni. A törvénynek nagyon fontos szerepe van, és itt a hiperkegyelemhez még visszatérnék, a törvénynek nagyon fontos szerepe van, de a törvény nem közvetít kegyelmet, viszont ha már az ember kegyelmet nyert, akkor a törvény egy edény tud lenni a kegyelemnek, egy megtartója tud lenni a kegyelemnek. Ahhoz hasonlítanám, mint a kánai menyegző példájában, hogy a vizet Jézus Krisztus borrá változtatta, de kellettek a cserépedények. Tehát a törvény az a cserépedény, de a víz kegyelemből változik az ember életében borrá. A természetünk kegyelem által változik meg, de ha nincs cserépedény, nincs egy külső megtartó erő, nincsen Istennek a törvénye, akkor ez a kegyelem elhagyja az embert, kifolyik belőle, megrepedezik, és ahogy mondja Jézus, hogyha megreped az ó tömlő, akkor az új bor kifolyik belőle, és értéktelenné válik.
Tóth Gézának nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk a stúdióban.
Én is köszönöm.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.